Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Emes Mester és Kora címmel nyílik kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A Jagellókor történelmi megítéléséről, művészeti, gazdasági folyamatairól az április 9-től látogatható tárlat egyik kurátorával, Buzás Gergely régész művészettörténésszel beszélgettem.
Itt vagyunk a Visegrádi Királyi Palota közepén, egy olyan épületegyüttesben, ami a késő középkori Magyar Királyságnak az egyik fontos kulturális és politikai központja volt. Ugye a Visegrádi Palota alapvetően Mátyás királyról híres, ugye ma is Mátyás Király Múzeum működik itt, de azért tudnunk kell, hogy ez a palota nem csak a Mátyás korban volt egy fontos művészeti centrum, hanem az azt követő időben, ugye a Jagelló korban is.
Ugye ezt tanúsítják azok a faragványok, amiket hát innen tőlünk talán néhány tucat méternyire a kerítés falon túl az egykori ferences templom feltárása során találtak meg tavaly, és amelyeket ugyan kiállítottak itt a palotában, hogy ha jól tudom, akkor már nincsenek itt.
Igen, éppen néhány napja kerültek át innen a palotából a Szép Művészeti Múzeumba. Ugye egy nagyon jelentős és izgalmas kiállításra készül a Szép Művészeti Múzeum, az Emes Mester és Kora című kiállítás, amely a Jagelló kornak egy ikonikus műalkotása, Emes Mester Selmecbányai Szárnyas oltáráról szól, és ennek a kiállításnak a bevezető része, ami a Jagelló kornak a történeti, kulturális panorámáját igyekszik bemutatni, ennek lesz egy szenzációja, ez a tavaly előkerült nagyon jelentős szobor együttes, ami egy olyan kulcseleme tulajdonképpen a korszak művészetének, ami éppen a késői Mátyás kort és a korai Jagelló kort köti össze. Ugye Benedetto da Maianóról, a kor firenzei szobrászatának talán legjelentősebb alakjáról beszélünk, ugye ő készítette ezt a visegrádi oltárt, a ferences templom oltárát, amelyet a fennmaradt töredékek alapján ugye elég jól meg tudjuk ítélni, hogy ennek egy legalábbis az egyik része az 1480-as évek végén, 1490 körül, tehát még Mátyás életében, Mátyás megrendelésére készülhetett. A szobroknak egy másik része viszont már a 90-es évekre datálható, és itt már minden bizonnyal II. Ulászló megrendelése fejezték be, illetve egyértelművé vált a feltárás során, hogy magának az oltárnak a felállítására is egészen biztosan már az 1490-es években, II. Ulászló korában történik sor, és hát ez tulajdonképpen valóban nagyon jól mutatja azt, hogy a Mátyás uralkodásának utolsó másfél évtizedében meginduló nagy művészeti projektek, nagy reprezentációs építkezések milyen töretlenül folytatódnak Ulászló uralkodásának az első másfél évtizedében.
Ugye a Jagelló kort, vagyis II. Ulászlónak és II. Lajosnak a korát hagyományosan egy hanyatló korszakként kezelte a nemzeti emlékezet, aztán felbukkantak olyan vélemények, hogy ez mégiscsak egy virágzó korszak volt. Lehet egyáltalán egységesen Jagelló korról beszélni?
Igen, hát valószínűleg ez a nagyon sokféle és nagyon szélsőséges megítélés elsősorban abból származik, hogy eddig azért a történet szemlélet és a történet kutatás is meglehetősen egysíkúan kezelte, egy időszaknak kezelte a Jagelló kor, de mint ahogy a Mátyás korszak is egy nagyon sok és nagyon eltérő periódusból áll össze, természetesen így van a Jagelló korról is, hiszen itt egy 36 éves hosszú történelmi időszakról van szó, aminek az első fele teljesen más jegy mutat, mint a korszaknak a második fele, és a kettő közötti átmenet sem egy törésszerű váltás volt, hanem egy fokozatos átmenet történt. Valóban egyrészt volt egy olyan történeti megítélés a Jagelló korról, ami alapvetően a következményekből, a Mohácsi csatából és a Mohácsi csata után történt katasztrofális eseményekből indult ki, és úgy kezelte a Jagelló kort, mint egységesen a Mátyás halála után elinduló hanyatlást, ami aztán ehhez a nemzeti tragédiához vezetett. Ezzel szemben tulajdonképpen már a 90-es évektől, érdekes módon ez nem is a történetkutatásban, hanem a művészettörténetkutatásban történt meg az a felismerés, hogy ez egyáltalán nem egy hanyatló korszak, hiszen olyan nagyon jelentős műalkotások, épületek keletkeznek ezekben az évtizedekben, ami hát a középkori Magyarországnak a legfontosabb műalkotásait és művészeti termelését jelenti. Nyilván egy hanyatló korszakban egyszerűen nem is lett volna meg az anyagi fedezete ezeknek a nagy építkezéseknek és nagy művészeti megrendeléseknek. És most ott tartunk, tartunk, hogy kicsit kezd a visszájára átcsapni ez a történeti megítélés, egyelőre még inkább a tudományos téren, és ma egyre inkább azt a pozitív oldalát hangsúlyozza, már nem csak a művészettörténet kutatás, de a történetkutatás is ennek a korszaknak. Tehát egyre inkább úgy látjuk, hogy nincsen szó gazdasági válságról, nincsen szó olyan mértékű politikai válságról, és semmiképpen sincsen szó egy olyan művészeti válságról, mint amilyent korábban elképzeltek.
Ugyan a művészeti beruházásokra, meg a látvány beruházásokra volt pénz, lehet, hogy az emberbe felvetődik, hogy jó lett volna, hogy ennek a pénznek egy részét átcsoportosítják például a határvédelemre.
Igen, tehát ez egy nagyon érdekes szempont, tehát pontosan az bizonyítják ezek az új kutatások, hogy nem az volt a probléma, hogy ne lett volna elegendő pénz, ne lett volna elegendő jövedelme az országnak, hanem sokkal inkább az, hogy ez a jövedelem hogyan oszlott meg. És ebben a szempontból nagyon fontos tudomásul vennünk, hogy a Jagellókor nem volt egy egységes korszak. Nagyon másképp működött az ország a korszak első felében. Ugye amikor Ulászlót, második Ulászlót magyar királlyá választják, ez tulajdonképpen egy nagyon logikus választás volt a kor politikusaitól, országnak az elitjétől, hiszen Ulász egy kifejezetten sikeres uralkodó volt a korábbi évtizedekben. Ugye ne felejtsük el, hogy ő volt az a király, aki sikeresen fellépett, és tulajdonképpen le is győzte Mátyást. Ugye Mátyás azért nem tudta elfoglalni a cseh királyságot, mert hogy Ulászló távol tartotta ettől, és Ulászló ragadta el előle a cseh koronát. Mátyás is maga tudjuk, hogy nagyon jóban volt Ulászlóval, tehát az ellentéteik ellenére, mint ember, nagyon respektálták egymást, és egyébként aztán békét is kötöttek, mert rájöttek, hogy egyik se bír a másikkal. Ulászló egy nagyon komoly birodalmat birtokolt azzal, hogy a cseh koronát és a magyar koronát tulajdonképpen békésen tudta egyesíteni. Ráadásul ő annak a Jagelló dinasztiának volt a tagja, konkrétan az ő testvérei uralkodtak Lengyelországban és Litvániában, ami a korabeli Európa legnagyobb dinasztikus birodalmát jelentette, még hogyha ez nem is egy egységesen kormányzott birodalom volt. Tehát mondom, a testvérek uralkodtak az egyes országok fölött. Ilyen szempontból 1490 második Ulászló egy sokkal jobb választás volt, mint például Miksa, akinek sokkal kevesebb hatalma volt ekkor még. Kétségkívül Miksáról kiderült, hogy a korszak legtehetségesebb politikusa és legtehetségesebb uralkodója, és hát hamarosan egy világbirodalmat tudott összehozni, ami a Jagellóknak nem sikerült. Viszont amikor Ulászló magyar király lett, akkor politikailag is sikeres volt, és ez a politikai sikeresség megjelent abban a reprezentációs igényben is, amivel ő kifejezetten Mátyás utódaként kívánt fellépni. Mátyás utódaként folytatta Mátyásnak azokat a nagy reprezentációs műveit, mint a Budai Palota, vagy a Visegrádi, vagy a Székesfehérvári, vagy a Kolozsvári építkezések. De ez hát körülbelül annyi ideig tartott, mint Mátyásnak is ez a korszaka.
Ugye vízválasztóként kezelik az 1504-1506-os éveket második Ulászló, illetve az ország életében, hiszen akkor tudjuk, hogy elveszítette a feleségét, több agyvérzés is érte, és a történészek egy része is úgy gondolja, hogy ekkor állt hanyatló pályára az ország, de hogyha megnézzük mondjuk a korabeli velencei követ jelentéseket, én részben mást olvasok ki belőlük, inkább olyan, mint hogyha elveszítette volna az érdeklődését az uralkodás iránt, de a családjának a sorsa az még nagyon sokáig foglalkoztatta a gyerekeit.
Igen, tehát egyértelmű, hogy nem egy törésszerű változás történt. Egy változás történt, az kétségtelen. Ulászlót nagyon megviselték ezek a betegségek. Egyébként a agyvérzéseken túl, ugye 1505-ben egy nagyon súlyos megfázáson is átesett, és úgy tűnik, hogy ez volt a legsúlyosabb, tehát hogy 1505-ben meg volt rá győződve ő maga és az egész ország is, hogy meg fog halni. És hát ez például olyan lépéseket provokált, mint az 1505-ös Rákosi gyűlés, ahol lényegében Szapolya János szinte nyíltan bejelentette az igényét a trónra. És részben ez a konfliktus és a király várható halála volt az, ami aztán Ulászlót, illetve feleségét, Annát a Habsburg szövetség felé terelte, ugye akkor kötötték meg az első házassági szerződést a Habsburgokkal, amit aztán 1515-ben majd később ugye, egy kettős házassági szerződés véglegesített. Tehát ez kétségkívül fordulópont, de nem olyan értelemben fordulópont, hogy töréspont lenne. Ulászló életében, és hát a magyar udvar életében azt is jól lehet látni, hogy lényegében 1504-5 után lassan leállnak a nagy királyi építkezések. Nincsenek olyan írott forrásaink, amely a következő években arra utalna, hogy komolyabb munkák folynának, viszont azt látjuk, hogy megindulnak máshol építkezések, méghozzá olyan építkezések, ahol azok a mesterek, azok a műhelyek dolgoznak, akik korábban a királyi építkezésein dolgoztak. Ugye ez egyik legismertebb ilyen a Simontornyai várnak az építkezése, ami egy tulajdonképpen egy kicsi vár, amit Buzlai Mózes királyi főudvarmester épít, és ugye 1508-1509-es évszámok vannak az építkezésről, és egyértelműen kimutatható, hogy ugyanazok a kőfaragók dolgoznak ott, mint a budai királyi palotán vagy a nyéki villának korábbi években dolgoztak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.